diplomata. Sokat eltűnődtem már én azon, hogy miért olyan lenézett faj a verebek. Talán mert nagyon sokan vannak. Megfordult világ a szárnyasoké. Az emberi fajok közül a legbecsültebb, amelyikből a legtöbb van. Az angol, az orosz. Madarak közt ellenben az a leghitványabb. Teljes életemben sajnáltam a verebeket, és feléjük fordult a rokon szemben. Mert egyszerűek, nem járnak hivalkodó ruhában, hanem kopottas szürkében. És mert szerencsétlenek, üldözöttek, megalázottak. Kiszedik fészkeiket, összetörik tojásaikat, földhöz paskolják a kisgyerekeiket. Mindegy, azért mégis ők szaporodnak a legjobban. A természet gondoskodik róla, hogy a macskának is jusson, a suhancok tőreinek is, és még maradjon is. Hiszen ha csak a macska volna, ez a rémletes nagy hatalom. De ott van még a kemény tél is, amikor holtan hullanak le a fákról, mert ők nem hagyják el a hazájukat, mint a hosszú lábú gólya és a frakban járó fecske, hanem itt élnek, halnak köztünk, ahol mindenki ellenük fordul. Hajdan még a nemes vármegyes átallotta rájuk agyarkodni, veréb fejeket kívánván adóba. Sehol, de sehol sincs kímélet irántuk. Ők a madarak parasztjai. Ha másforma madár kerül az emberek kezére, nem veszik el rögtönösen az életét, rácsos kalitkába teszik, és a rabkoszt még szinte jobb, az emberek pazarabbak, mint a természet. De a boldogtalan veréb kivétel. A verébnek nem dukál a hadifogság tisztessége, annak a sorsa a halál. Pedig a veréb okos. Nem tud ugyan énekelni, mint a pacsirta vagy fülemüle, se beszélni bolondokat, mint a szajkó vagy a papagáj, de tud ahelyett gondolkodni. Kicsi szűk koponyájában agyvelő van, és ötletbőség. Szánom bánom ugyanúgy gyermekkoromban magam is életükre törtem, nem egy orgyilkosság terheli a lelkiismeretemet, de amióta az én pipi barátommal bővebben megismerkedtem, másképpen gondolkozom a mélyen tisztelt fajról. Pipi egy igen kedves veréb volt. Olyan szürke, olyan pofájú, mint a többi. De mégis volt rajta valami előkelőség. Valami különös. Azt hiszem, hogy ha régóta foglalkoztam volna a verebekkel, a pipi arcát meg tudtam volna különböztetni a többiektől. Mert bizonyosan nem egyformák a verebek, csak a mi szemünk nem elég jó meglátni rajtuk a különbséget. Ismertem egyszer egy szerecsen gyereket Gleihenbergben, aki a gyerekeimmel játszadozott. Tóbinak hívták, magyarul is beszélt. Következő évben egyszer csak újra meglátom Karlsbadban, megszólítom nagy vidoran. Ezer ördög, hát hogy vagy, Tobi? A Tobi a fejét rázta, hogy ő nem a Tobi. Ne bolondozz, te sejma! Nem bolondozott ez egy csöppet sem, de valóságosan nem a Tobi volt. Visszatérve Budapestre, kit látok a Hungária kapujában? A Tobit. Hol a Tobi? Képzel, csak megjártam egy hasonmásoddal a múlt héten Karlsbadban. A kis szerecsen csodálkozva nézett végig, ő se a Tobi volt. Káromkodtam. Miféle varázslat történik velem? Hát, ha nem a Tobi lesz, akkor legalább a Karlsbadi szerecsen fiú, akit a Goldness Childben láttam. Dehogy, egy harmadik fickó volt. És most már rájöttem, hogy egy pár százezer ilyen szaladgál Afrikában, és én százezerben nem látnék egy fikarsznyi különbséget sem. Biztos vagyok benne, uraim, hogy a verebek világában is minden verébnek más forma fizionómiája van. És hogy az Erzsébet téri fákon, mikor olyan nagy tricstracs van ősszel, ilyen forma párbeszédek is ejtődnek. Nos, látod ott azt a nőstényt? Ó, valóban csinos a kicsike? Nézd, milyen kifejező szeme van, és mennyi tűz benne. Szép fej, nemes tartás. Milyen kecsesen emeli a szárnyát, kívánatos kis jószág. Ha neki volnék, szóba se állnék azzal az undok veréből, aki hozzá súrlódik. Ki az? A az egy elzüllött ronda fráter, akit a macska is kiköpne a szájából. Mint hogy ennél nagyobb verépsértés nem tudok már kigondolni, már egyszer biztosítván az olvasót, hogy mindez úgy megy a verebek társadalmában, mindössze a nyelvüket kellene érteni, hogy bebizonyítassék, egyszerűen áttérek az én barátomra, a Pipire. A Pipi megfigyelésem szerint vén volt, rút volt a verebek között. Aki sok szerelmi és mindenféle más kaland után a gasztronomikus élvezetre adta magát. A hasa volt az istene. A Pipi nem társalgott más verebekkel, magányosan élt, mint egy vén önző. Láttam a párzási időszakokban is, nem kellett már annak senki. Oda se nézett a kert fáin röpködő veréb menyecskékre és szűzekre. A Pipi bölcs volt már. Gondolta magában Juventus Ventus, és ahelyett, hogy efféle haszontalanságokkal tölteni az idejét, inkább szundikált egyet a tölgyfa ágain, csőrét borzas tollazatába dugva. De nincs is tessék elhinni valami élvezetesebb egy szép álomnál. Ám bátor a Pipi érzékkel bírt a valóságok, a gyakorlati élet követelményei iránt is, sohasem szundikált annyira, hogy észre ne vegye, ha reggelihez ülünk. Ilyenkor rögtön lent termett, és ott ugrált körülöttünk a kavicsokon, egy udvaronc fürgeségével szedegetve föl az elhullajtott zsemjemorzsákat. Délben is velünk ebédel, mert mindig künn a kertben szoktunk enni. Csak vacsorára nem jelent meg. Hol, mivel töltötte az estét? Örök titok. Meg lehet, hogy másfelé volt, abonnálva. A gyermekeim már ismerték az állandó kosztost, és mikor megjött, nyájasan kiáltottak rá. Itt a Pipi. Gyere, Pipi! Jó reggelt, Pipi! Pipi, mintha értette volna, fülemelte a fejét oldalvást, és hamiskásan látszott hunyorítani a picin serét szemeivel, miközben megillegette üdvözletül a farkát, melynek a bal része le volt égetve, és az egyik megperzselt tollszár csupaszon, csonkán kormosan mered ki. A Pipi nyilván valami szerencsétlenségen ment keresztül, vagy égő gyújtó dobott rá valaki, és attól meggyulladt a farka, vagy valamely tűzön keresztül repült, és ezért veszett el szépségének egy része. A leperzselt tollazat soha se nőtt ki többé, és a Pipit erről lehetett egészen biztosan fölismerni. Jó reggel, gyerekek, jó reggelt! Látszott viszonozni a Pipi. Hát, mit tesztek, mit tesztek? És elkezdett ugrándozva turkálni csőrével a homokban. Gyerekek pedig morzsolták neki a kiflit, lehaigálták az üres tojáshéjakat, hogy valami meleg ételt is kapjon a szegény Pipi. A lurkok kíváncsi volt mindenre, mint egy igazi gurmond, de nem evett meg mindent. A ledobott cukormorzsákat megvetőleg hömpölygette a porban, fúj, fehér kavics. A cseresznye gránát színlevében megmosogatta barna kis csőrét, de hogy mártogatás közben szürcsölte belőle, nem tudtam kivenni. Legjobban ingerelték a tojáshéjak. Úgy látszott, ízlett neki a fehér félgömbök aranyszínű pépje, csak hogy ez az élvezet borzasztó veszedelmekkel járt, s voltaképpen ebből szövődik ennek a kis rajznak a bonyodalma. Mert úgy állt a dolog, hogy a mi ebédjeinkhez nem csak a Pipi formált jogot, hanem a Micike is. A Micike pedig a macska volt. A macskát ugyan a gondviselés inkább az egerek ellen állította hadilábra, de privát diligenciából a kisebb szárnyasokat is üldözi, s mint mellék ételt fogyasztja. A macska tehát nem speciálista, sőt magasabb kultúrájú állat lévén, a saját nemzeti ételei mellett az emberi konyha iránt is kellő érzéket tanúsít. A gazdasszonyok haragusznak, ezért pedig nincs igazuk, mert a macska előszeretetében, ami konyhaművészetünk iránt van, valami hódolatszerű. Nektek jobb ételeitek vannak, mint nekünk. Egy szóval, beösmeri, ami beösmerendő, s az olyan fajta ételneműhöz, amit a természettől nyersen vesz át az ember, mint a körte, alma, szilva, hozzá se nyúl. A macskában karakter van. Az a körülmény, hogy a reggeliknél, ebédnél többnyire jelen volt a Mici is, bizonyos kényelmetlen szituációt teremtett a pipire nézve. De nem azért volt diplomat, hogy kitérjen a kényes helyzetek elől. Micit izgatták a verév ugrándozásai. Pipire szintén nyugtalanítóan hatott a szép nyúlékony testű cica bizalmi állása a gyerekeknél. Előre látható volt, hogy ebből egyszer valami kellemetlenül végződő konfliktus támadhat. Mindjárt éreztük ezt, de eszünk ágába se jutott, hogy a macskát féltsük a pipitől, és nem a pipit a macskától. Eleinte semmi nyugtalanító jelek sem mutatkoztak. Két nyáron át éltek egy kenyéren. Minden baj nélkül. A Mici megvetéssel nézte a verebet, mintha nem is léteznék a számára. Gyorsan lakmározott, aztán átadta magát az ebéd után járó szundikálásnak, vagy mosakodott. Ha néha rápislantott, amíg mindig szemelgető pipire, volt a tekintetében valami sajátságos dőf. Ne félj, úgy se kell lesz, te rusnya állat. De a pipi meg lehet okosabb volt nálunknál, s a macska pillantásait így magyarázta. Csak egyél, egyél, úgyis nekem hízol. És a világért se nyúlt a tojáshéjakhoz a macska jelenlétében, mert így okoskodott. Ha ki akarnám csipkedni a tojás belsejét, be kellene dugnom a fejemet a tojáshéjba. S ha oda dugnám a fejemet, akkor nem ügyelhetnék a Mici mozdulataira. A Mici észrevette a pipi bizalmatlanságát, és rémítően bosszankodott, mert mondom, a Mici karakter volt, hogy olyan kicsibe veszi valaki őt, a képviselőjék macskáját, és fölteszi róla, hogy verébb pecsenyére vágyik. Mert az már mégiscsak a szegényebb macska osztálynak való eledel. Ez volt az első olajcsepp a természettől örökölt tűzre. A Mici csak azért, hogy a pipi ne juthasson a tojáshéjakhoz, nem nyalta ki a bögrék belsejét, mert ha kinyalta volna, neki is be kell dugni a fejét a mélységekbe. És ez alatt pipi időt és biztonságot nyer a tojáshéjakhoz. Nem, csak azért sem. Inkább maga is éhezett. Ilyen a karakter. Mi ezeket észre se vettük, sőt, csodálkoztunk, hogy a macska miért nem bántja pipit, s hogy pipi miért nem fél a macskától. Bennem meg éppen az a gyanú kezdett gyökeret venni, a pipi alávaló bűnös. Némely napokon ugyanis társakat hozott a reggelihez, egy vagy két együgyűnek látszó fiatal verebet, akik aztán sohasem jöttek másodszor, hanem idő múlva mások és ismét mások. Ó, Istenem, hiszen világos, a gaz pipi ide csábítja a tapasztalatlan társait, és oda játssza őket a macskának. Egy diplomatáról minden aljasságot föl lehet tenni. A pipi tehát voltaképpen a Mici liferáns, a hóhér cimborája, innen a különös jó viszony. A pipi ide csalja az áldozatokat, s azok örökre eltűnnek a Mici bendőjében. Alapos volt-e föltevésem, bár e perctől figyelemmel kísértem a diplomata verebet és a macskát. Soha se sült ki, mert egy reggelinél a bercike ölében kávézott cica megkarmolta a fiú kezét, mire az dühösen hajtotta le a földre. Mars le, gézengúz! A veréb érdeklődéssel nézte a jelenetet, amint az újra vissza akarta magát hízelegni bercikéhez, ahol a kávésbögre volt, de Berci oldalba rúgta a tolakodót. Sic, nem kapsz semmit. Fogta a bögrét, és kiöntötte tartalmát a kerti gyepre. A rögök és a füvek mohón beitták, nem sokat töprengve rajtuk, hogy milyen bolondos harmat esik most rájuk. Micinek bizonyosan fájt a rúgás, de még jobban a kávé kiöntése. Szeretném tudni, kit nem lázít az föl, ha a kávéját kiöntik. Szóval ingerült kedély hangulatban volt, csak egy gyújtószikra kellett, s ez kihasadt a gonosz pipi vidám csipogásából. Csirip, csirip, ugrándozék a gonosz pipi. Csirip, csirip, úgy kell neked, te kényes Mici. Az elkeseredett Mici szemei zöldes fényben csillantak meg, és egy bősz iramodással a pipire vetette magát. Meghalsz most, te kutya! Pipi azonban ügyesen félreugrott. El is repülhetett volna, de ő csak félreugrott. Azt mindjárt láttam, hogy valami terve van. Mert hiszen könnyen repülhetett volna, ha terve nincs. A mocska meghökkent. Mit akar ez? A Pipi pedig csak egyre hátrált, ingerkedőn, mint fogósdit játszanának. Hátrált következetes kiszámítással keresztül a virágágyakon, majd elsurrant a petrezselymek és zellerek közt le a szilvásig, amit ő mindenütt utána. Roppant dühös volt, a farka fölkanyarodott, mint az S betű, bajuszának szőre villamos szikrákat látszott szórni. Egyszerre megállt, tacosan, kihívóan valami magaslat félén, amely úgy nézett ki messziről, mint egy óriási fakarika. A macska is megállt zordonan támadásra készen. A döntő perc bekövetkezett. A Pipi úgy tett, mintha elfáradt volna, slankattan hunyta be hólyagos kis szemét, miközben fölborzolta hamvas tollazatát. Na most! A macska hirtelen szökéssel áldozatára csapott. De a Pipi serest, mikor már szinte a Mici lehelletét érezte, fölröppent oldalvást, és Mici zsupsz belebugdácsolt a meszes gödörbe, mert a fakarika nem volt más, mint egyszerű dongája egy földbeásott hordónak, mely oltott méz habarcsal volt megtöltve. Ó, jaj! A szegény Mici belezuhant. Kétségbe esett nyivákolás hasította vég a levegőt, a félig híg folyadék magasra freccsent, amint beleesett, ezt mi is megláttuk, s odarohantunk. A Mici bajban volt, kínosan vergődött első talpaival a meszes hordó belső falán keresve valami támasztékot, de a teste süppet egyre alább-alább már csak a feje folt kinn. Nosza Bercike villám gyorsan leeresztette a hordóba kis gerebjéjét, hogy abba kapaszkodhasson. A jó Bercike könnyekre fakadt a Mici sorsán, s megbocsájtott neki. Nem úgy a gonosz Pipi. Az fölröpült a szilvafára, s onnan nézte a szerencsétlenséget. Diadalmas csiripelésére csak hamar odaszálltak a szomszéd fákról az összes verebek, örvendezének csipogának a nagy vitézi cselekedet láttán, s ünnepelték a furfangos Pipit. Korai volt a verebek öröme, mert íme a Mici fölmászott a gerebére, s megmenekült. De Istenem, milyen állapotban? Nyomorék lett belőle. Gyerekek megfüröztették, de a szép szőre egy pár nap múlva kihullott, és az egyik szeme világát elvesztette örökre. Ej, ej, Pipi, majd megkeserülötte még azt, amit tettél. De a Pipinek is volt magához való esze, és ez esemény óta nem mutatkozott, se híre, se hamva, mintha föld nyelte volna el. Napok múltak, egy hét is elmúlt, de a Pipi csak nem jött. Csak nem jött. Érezte a vén imposztor, hogy rossz fát tett a tűzre. A gyerekek sajnálták egy darabig, de azután elfelejtették. Csak ritkán történt róla említés a reggelinél, talán már el is pusztult azóta valahol szegény feje. Egy nap a kert alsó részében sétáltunk, és a fiúk egy odvas fát pillantottak meg, amelynek a derekán körülbelül akkora lyuk volt, mint egy nagyobb fajta emberi tenyér. Laci azon törte a fejét, hogy vajon mi lehet benne?
Semmi, fiam, mi lehetne?
Látod a hálót, amelyel a pók beszőtte? Éppen a háló mutatja, hogy jár a lyukba valaki.
Hogy?
A lyuk irányában a pók háló össze van tépve, édesapám.
Lacinak éles szeme van, jó megfigyelő. Megvizsgáltam tehát a pókhálót közelről, s valóban
finom szövetén, ami ezüstös csillogással reszketett, himbálózott, egy akkora gömbölyű nyílás volt, mint egy alma.
Úgy van, fickó, erre csak ugyan járt valaki.
Ez egy madárnak a kapuja.
Gyerekek addig rimánkodtak, nézzem meg a madár tanyáját, hogy felgyűrtem karomon a kabátomat, ingemet, és minthogy fölértem a lyukat, egy kis ágaskodással benyúlhattam az üreg mélyébe is.
Merci izgatott volt a kíváncsiságtól.
Jaj, csak tojásokat találnál.
Befér a kezed, kérdezte Laci.
Be.
Van valami, lihegte türelmetlenül a kisebbik. Még semmit se veszek észre, de alkalmasint fészek lesz, csak hogy nem tudom elérni, mélyen van.
Berci összeráncolt a kis homlokát, és megkorholt.
Mi? Tehát nem tudod hosszabbra csinálni a kezedet?
Persze, hogy nem, szóltam nevetve.
Te gyáva, mondá haragosan. Te csacsi, feddi a nagyobb fiú, hiszen az nem gyávaság, ha az ember valami olyat nem tud, ami lehetetlenség, hiszen az csak tudatlanság.
Hogy mersz hát az apának olyat mondani?
Ha nem tudod, mit, hozd ide inkább a kis széket, ha apa föláll rá, eléri a tojásokat.
Berci lóhalálában futott a kis székért, s lihegve elhozta.
Most már jobban benyúlhattam a bent egyre táguló üregbe, s amennyire a karomon meggyüremlett ruha engedte, mind beljebb-beljebb hatoltam, míg végre ujjammal gyönge, szőrtelen, élő test lüktető melegét, sima puhaságát éreztem.
Hú, csupasz madárfiókok, kiáltam megborzongva,
mert mindig utáltam a szőrtelen kis madarakat, sírtelen kirántottam a kezem.
Hát mi lesz, interpelláltak a fiúk elégedetlenül.
Majd kiszedjük őket, ha nagyobbra nőnek.
Leléptem a picin zsámoly székről. Gyerekek még kapacitálni próbáltak, hogy legalább egyet vegyek ki a fiókok közül, hadd lássák, mikor egyszer csak zsrum, suhogó szárny csattogással kirepül a fajukából, mint a kilőtt golyó egy öreg veréb. A pipi. Valóságosan a mi pipink, a vén imposztor.
A gyerekek is fölismerték a régi pajtást.
Pipi, kedves Pipi!
Kiáltoztak rá, de az csak szállt-szállt a verőfényes levegőben, magasan a pajták fölött. Elcsodálkozva néztem rá, s villámként ötlött az eszembe.
Ez a gézengúz
engem bolondá tett.
Nosza, hamar fölgyűrtem újra a kabátom ujját, és megvizsgáltam a faüreget.
Hát bizabban nem volt egy akkora madárfiók sem, mint a mákszem.
A ravasz pipi becsapott, kieszelvén a közelgő veszélyben, hogy azt a látszatot kell adni a dolognak, mintha ott csupasz fiókok volnának, akiket végre is nem szokás bántani, és kinyújtván rozmaring levél alakú nyelvecskéjét, megnyalogatta vele csalódásba ejtő ügyességgel az ott kotorászó ujjamat.
Ó, milyen talentum ez a kis huncut! Ha embernek születik, ma okvetlenül miniszter.
Ez az odvasfa tehát az ő titkos rezidenciája, vagy csak véletlenül tévedt volna bele?
Na, majd utána járunk.
A gyerekek abban a véleményben voltak, hogy a fa állandó tanyája a pipinek, és indítványozták, hogy éjjel, amikor lefekszik, fogjuk el.
És ugyan mit csinálunk vele, ha elfogjuk? A Laci fiú így okoskodott. Mert látod, apám, a szegény Pipi már nem mer velünk se reggelizni, se ebédelni, mivel tudja, hogy a macska bosszút áll rajta a személyért. De ha elfognánk, én tudnék azon segíteni. Hogyan? Azt olvastam valahol, hogy a macska borzad, undorodik a kék színtől. Hát aztán. Befesteném a Pipikét kékre, mert ha nem igaz is, hogy a macska borzad a kéktől, de legalább nem ösmerne rá. Tetszett az okoskodás, és még aznap este elfogtuk a Pipit az odvasfában. Vergődött, hánykolódott, csipogott is valamit. Talán azt, hogy az én házam, az én várom, de biz az nem használt semmit, mégiscsak elfogtuk. Éjjel egy szakajtó alatt hált, reggel a gyerekek hozzáláttak, kimázolták Hupikékre. Sőt, hogy különösebb legyen, a Bercike bemártotta ecsetjét az aranyfestékébe, a szárnyain körös körül szegélyül egy aranycsíkot húzott, s a fejét is aranyosra festette. Szép volt, valami fölséges volt, mikor megszáradt a festék. Szárnyai fény lettek, mint egy mesebeli aranymadáré. Bizony az édesanyja se ismert volna ráhajdani Pipire. Mikor aztán készen volt, odavitték a tükör elé, nézze meg magát az új ruhájában. Meg is nézte magát, de csak még szomorúbb lett. Ostoba madár vagy, pirongatta Berci. Olyan lettél, mintha Tündérországból jöttél volna ide. Aztán a Micitől se kellám többé félned, te oktondi. Hanem azért mégiscsak bús maradt a Pipi. Jobban értette ő a maga dolgát. Lássuk csak. Tudom én, mi a te bajod. Bukkant rá a Laci. A szabadság kellene, ugye? No hát eredj Isten hírével. Kivitték és eleresztették. De a Pipi nem szállt föl örvendezve, nem ugrándozott fürgén. Olyan nagyon nehéz volt rajta az a festék, hanem félénken meglapulva nézett körül, és kedvetlenül lomhán bandukolt a líceum sövény felé, ott bebújt, és ki se jött többé. Nem is láttuk azután elevenen. Falusi gyerekek beszélték aznap déltájban, hogy nagy verép sereg üldözött a Kovácsik kertjében fűzfától fűzfához egy megyszínű aranyfejű madarat. Öreg uzsonna táján megtalálták a fiaim a holttestét ezer csőrtől megszaggatva összedúlva egy szénabogja mellett. A ruha, amelyet immunitásul szántunk neki a macska ellen, halálának lett okozója. Ő sejtette azt, ösmerte a saját fajtáját, milyen hatalmas, kimagasló, veréb elme volt. Kevélyek lehettek volna rá a verebek, s megölték. Milyen ostobák. Majdnem olyan ostobák, mint az emberek. A fiaim, mint ahogy a gyerekek szokták, megsiratták a kis halottat, sírt, ástak neki a szilvafa alatt, amelynek ágain. Utolsó diadalát élvezte a macska felett, aztán betették földi maradványait egy szivardobozba, szivar dobozra madzagot kapcsoltak, s azt rákötözték a Mici farkára, hogy a Mici vigye ki a sírhoz a szerencsétlen Pipi koporsóját. Még a második... De a félszemű Mici nem akarta húzni a koporsót, mert a Mici karakter volt. A Bercike tehát még a Mici nyakára is kötött madzagot, s úgy vonszolta a Micit koporsóstul a hosszú gyászúton a szilvás felé. A Laci pedig elővitte a keresztet, ráírván ceruzával a helyesírási hibáktól hemzsegő epitáfiumot. Itt nyugszik a Pipi, akit a társai megöltek, mert különb tola volt ő náluk.